sokkal nagyobb munkát, odafigyelést érdemelnek, vagy igényelnek, mint mondjuk egy forasztero típusú kakaóbab.
És az említett dél-amerikai, közép-amerikai országok közül melyik most a kakaó nagyhatalom, tehát a legnagyobb? Nyilván nem mindegy, hogy mennyiségben vagy minőségben.
Persze. Egyébként nagyon jön fel Indonézia. Brazília volt még egy időben nagyon nagy, de ott volt, azt hiszem, a 60-es, 70-es években, ha jól emlékszem, egy komoly fertőzés, és az megtizedelte a brazil kakaóültetvényeket. Aztán újból elkezdtek az elmúlt egy évtizedben újból elkezdtek odafigyelni erre, és elkezdtek különböző újabb kakaóültetvényeket kialakítani, és nagyon-nagyon jönnek fel a brazilok, de alapvetően Venezuela az, ami egy olyan ország, ahol viszonylag kicsi területen nagy diverzifikációjú kakaóbab érhető el. Tehát ez egy nagyon széles fajta jelleg mutatkozik meg, és fedezhető fel, és ezt úgy kell képzelni, hogy tényleg szó szerint az ember 5-10-15 kilométert utazik mindössze egy-egy völgyön át, és minden egyes völgyben más és más szinte érintetlen genetikai állományú, századok óta érintetlen genetikai állományú kakaóbab típussal találkozik, aminek totál teljesen más íze van, mint a szomszédos völgyben található.
Te jártál arra, ugye?
Úgy én kétszer is jártam Venezuelában, így van, egyszer tavaly, júniusban, és 2023 márciusában.
Az országnak is szerelmesen lettél?
Abszolút. Tényleg nagyon sajnálom az embereket, amilyen körülmények között kénytelenek élni. De most ez, mint hallhattátok, azért január óta változó félben van. Nagyon bizakodóak a helyiek, hogy végre megtörik a 97 óta tartó kőkemény diktatúra, és jó irányba fognak haladni a dolgok. Alapvetően nagyon sok kakaóültetvény elhanyagolásra került sajnos ezen időszak alatt, az elmúlt kb. 20-30 évben. Nagyon sok ültetvényt államosítottak, mint minden mást, és nem megfelelő gondossággal végezték a munkákat. Sok esetben ki is írtották sajnos a fákat, és más jellegű gyümölcsöket, vagy zöldségeket, vagy bármi más kezdtek termeszteni, de alapvetően az elmúlt pár évben, az elmúlt 5-6 évben valamilyen szinten már érződtek változások, és kicsit olyan rugalmasabb lett úgymond a rendszer, és szabadabb kezet kaphattak egyébként a termelők, és vissza is kaphatták bizonyos ültetvényeiket, és újból elkezdhettek gazdálkodni különböző körülmények vagy feltételek között, és én azt látom, hogy újból elindult egy kakaóbab nemesítési folyamat, új ültetvények kialakítása, stb.
Mi Magyarországon a legkeresettebb csokoládétermék? És ez mennyiben különbözik mondjuk az olyan régebbi csokoládé nagyhatalmaktól, mint Svájc, Belgium, Franciaország, Spanyolország, és így tovább?
Ugye itt a rendszerváltásig...
Tibi csoki, boci csoki...
Igen, nem nagyon volt választék, nem nagyon volt külföldi termék.
Alpesi, igen.
Alapvetően utána kezdtek ebbe szivárogni, úgymond, vagy beérkezni ezek a termékek, amiről ugye mindenki azt gondolta, hogy hát ez a csúcs kategória, és ez sajnos így is maradt a fejekben, de azért azt tudni kell, hogy maga a csokoládéipar, nem csak Magyarországon, globálisan is olyan szinten iparosodott az elmúlt egy évszázadban, hogy egy olyan ritka és nagyon különleges állapot alakult ki, hogy igazából kiváló minőségű, különleges kakaóbabból készített, fajta jellegre odafigyelt, és annak az ízjegyét bemutató csokoládék nem nagyon készültek. Tehát ez szinte nem túlzás azt mondani, hogy ez a 2000-es évek elejéig volt igaz. Nem túlzás azt mondani, hogy a 2000-es évek elejéig mondjuk kis túlzással, mint hogyha csak és kizárólag kannásból lehetett volna megvásárolni. Tehát, hogy minőségi fajta jelleg, termőterület, akár dűlőszerek tált, borok, tehát, hogy ilyen nem is létezett volna.
Alex, akartad még a mondatot?
Csak annyi, hogy és maga az, hogy minőségi kakaóbab feldolgozás, és ennek ugye egyik válfaja a bintubár készítés, Ez igazából a 2000-2005 közötti időszakból indult el, és egyébként a nagyipari készítők csak úgy tekintettek erre, mint egyfajta ilyen hippi jellegű kezdeményezés, és itt bohóckodnak az emberek vele, de hát nem lesz ebből semmi sem. Aztán nagyon nem így alakult, tehát ez egy nagyjából körülbelül 20 éves szakma, ha lehet így fogalmazni. Viszont nagyon sok cég nagyon nagyra nőtt időközben, és észrevették a nagyipari szereplők is, hogy bizony ez egy valamilyen szinten veszélyt jelent rájuk nézve, olyan értelemben nem az a veszély, hogy egy bintubár készítő valaha egy ipari vállalatot túl fog nőni.
Fogyasztási szokások.
De változtatja a fogyasztási szokásokat.
Mint a kézműves sör, amikor megjelent.
Igen, és mondjuk az a csokoládé készítő, aki eddig mondjuk 50 tonna csokoládé alapanyagot vásárolt egy ipari szereplőtől, és bintubár vásárló le, vagy készítő lehet, az az 50 tonna bizony hiányozni fog az ipari oldalról, az előállító, a gyártó részéről, mert hát a készítő most már saját maga állítja elő, és azért sokszor 50 tonna az egy nagyipari szereplőnél is szemmel látható nagy szám.
Ez a kézműves skála, ez mekkora piaci szegmens jelen pillanatban, ha vesszük ugyebár az olcsó tejbevonómasszást, dolgokat, és a régen csúcsnak tartott úgymond középkategóriás termék, erős középkategóriás termékeket.
Ez még mindig tényleg szerintem statisztikailag kb. Kisebb mutatható számokról beszélünk, kis túlzással, de itt a Magyarországon biztosan nem jegyeznek még senkit sem ilyen szinten. Nekünk a 2025-ös évünk volt az első teljes olyan évünk, amikor egész évben, ugye 24 őszén mutattuk be mi a bintubár csokoládénkat, 25-ben már kb. 7 tonna kakobabot dolgoztunk fel, ami nemzetközi viszonylatban egyből oda repített minket, hogy bizony már azok közé tartozunk, akik azért viszonylag nagy mennyiséget állítanak elő. Nagyon sok kaknak, ez csak évek után sikerül. Nyilván nekünk ez azért ment gyorsabban, nem azért, mert mi annyival jobb terméket gyártanánk esetleg, hanem azért, mert ugye a korábbi csokomi termékeknek köszönhetően sikerült az elmúlt 15-16 évben olyan disztribúciós hálózatot, csatornát létrehozni, ahova nagyon gyorsan be tudtuk rakni ezeket az új termékeket, és tehát elmondható volt, hogy nagyon rövid idő alatt lett ezeknek az új termékeknek egy jó nagy felvevő piaca.
De a pasztillaját ezt kezdted használni is, nem?
Ez nem azt jelenti, hogy megszüntettünk mindent, ami pasztilla formából került hozzánk, mert az gyakorlatilag lehetetlen annyit előállítani, tehát nincs meg az a technológiai feltétel, amivel ezt meg tudnánk tenni. Tehát csokoládé szinten, éves szinten körülbelül ugye az összes 100 tonna késztermékből ez nagyjából szerintem ilyen 70-80 tonna körül maga a csokoládé alapanyag, amit mi felhasználunk. Ezt nem tudjuk egyik évről a másikra úgymond kiváltani, tehát nincs meg ehhez sem a hely, sem a gép, tehát a gépesítés, amivel elő tudnánk ezt a mennyiséget állítani. Ez egy hosszabb folyamat lesz, ez lehet, hogy 5 év, lehet, hogy 10 év, de a hosszú távú cél mindenféleképp az, hogy előbb-utóbb minden olyan csokoládé termék, ami kikerül a csokomi manufaktúrából, azok a saját magunk által előállított kakóbabból feldolgozott csokoládé termékek legyenek. Mondom, ez nem egyik évről a másikra megvalósítható folyamat, ez akár 5-10 év is szükségeltetik.
Mennyire speciális géppark ez?
Nagyon, nagyon. Tehát olyannyira, hogy azok a bintubár csokoládék készítők, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt kezdtek el ezzel a tevékenységgel foglalkozni, ők úgymond nagy bajban voltak, mert nem álltak rendelkezésre az ilyen kis mérethez szükséges gépgyártók által előállított gépek, hiszen mindenki, aki csokoládé gyártáshoz gyártott gépeket, ők a ipari méretekre gyártottak. Aztán persze rájöttek nagyon sokan, hogy olyan hirtelen 20 év alatt lett mondjuk 6-800 bintubár csokoládékészítő, és lépniük kellett, hiszen látták, hogy ez egy olyan trend, ami nem csak egy-két éves fellángolás, és utána elfelejti mindenki, hogy egyáltalán próbálkoztak itt valaha bintubár csokoládékészítéssel, hanem tisztán látszódik, hogy vannak olyan régiói a földnek, vagy országai, ahol ez egyre népszerűbb lett, és ezeket az igényeket ki kellett elégíteni, és nagyon sok ilyen nagyobb gyártó elkezdett kis méretre, manufakturális körülmények között alkalmazható és használható gépek gyártására fókuszálni, és hát mondjuk el kellett teljen 5-10 év legalább, mire épkézláb, jó minőségű gépek rendelkezésre álltak a bintubál csokoládékészítők részére. Tehát nekem, aki mondjuk 3 évvel előtt kezdett el ezzel nagyon intenzíven, aktívan foglalkozni, sokkal, de sokkal könnyebb dolgom volt, mint annak, aki 15-20 évvel ezelőtt vágta a fába a fejszélyét.
Mit látsz, mennyire lesz a sláger olyan szempontból, lesz bintubált csokoládé otthoni szed, mint a házi sorfőző szed?
Nem hiszem, azért annál szerintem komplexebb dolog így csokoládét elejteni, persze nem lehetetlen, tehát léteznek olyan egészen pici gépek, ami szó szerint a hónom alatt elfér, amiben mondjuk nagyjából egy-másfél vagy 2 kilogramnyi csokoládéterméket elő lehet állítani, de azért ezek a gépek nem feltétlenül alkalmasak olyan minőségű és ízvilágú csokoládé előállítására. Tehát itt nyilván megvannak azok a technológiai feltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy olyan minőséget gyárts. Mi is használunk ilyen pici gépet, elsőkörös kakóbab tesztelésre, ami megmutatja azt az irányvonalat, hogy azzal a kakóbabbal érdemes-e foglalkozni, mutat-e olyan jellegű ízeket, ízeket az a csokoládé, amivel érdemes esetleg nagyban is gondolkodni, és akkor ha igen, akkor áthelyezzük egy nagyobb méretű gépbe, és ott készítünk egy újabb tesztadagot. De ott már sokkal kifinomultabb ízvilág, ott már sokkal kifinomultabb szemcseméret te tudsz elérni, tehát a szemcseméret alatt azt értem, hogy a kakóbab olyan szinten őrlődik össze a gépben, hogy az valóban egy nagyon kellemes, lágy csokoládémassza legyen. Egy ilyen pici géppel nem tudod előállítani ezt, ott mindig lesz egy pici olyan érzésed, mint hogyha liszt került volna bele, tehát ilyen szemcsés lesz mondjuk a csokoládénak.
Gábor, elképesztő szerelemmel beszélsz az egész csokoládékészítésről, ez egyértelmű, és minden, amit mondasz, újabb kérdéseket fogalmaz meg bennünk, de mielőtt tovább megyünk, engedd meg, hogy egyet zenéljünk, és utána a termékeiddel folytassuk a beszélgetést.
Igen, mert hát nem csak beszélgetnünk kell a termékről, hanem kóstolni is. Thank you.
Gasztrofűzőben, a Gazin műsora. A konyhában Koller Tamás, Lavani Alex és Tímár Andrea már várja önöket.
Beszélgetésünket.
Méghozzá a termékekről, Gábor, neked adjuk át a szót.
Mészáros Gáborral, a Csokkomi cég mindenesével tulajdonképpen. Igen.
Nos, mint említettem, hogy 4 termőterület, vagy 4 ország 6 termőterületével dolgozunk. Leginkább Venezuela fókusszal keresünk kakóbabokat, mert ott fedezhetőek fel a legkülönlegesebb kakóbabok a világon. Alapvetően dolgozunk a Chuao-ból származó kakóbabbal, ami a világ egyik legendásabb termőterülete. A mai napig az egyetlen olyan kakóbab, ami eredet védettségi oltalom alatt áll, és mindössze nagyságrendileg 25 tonna az éves terméshozam. Az egész földgolyón nagyságrendileg 40 csokoládékészítő dolgozik ezzel a kakóbabbal.
Ez a DOC gyakorlatilag? Vagy?
Így van, pontosan. Uh-huh. Ugyanúgy, mint mondjuk a Piemonti Mogyoró, uh-huh, ami brontei pisztácia.
Nyissuk már ki valamelyiket, okay, Gábor.
Rendben. Jó, ne csak beszéljünk róla. Tehát akkor mutatnám az egyik legkedveltebb olyan csokoládéterméket, ami ebből a kakóbabból készül. Ez 3 versenyen is nyert díjat, most itt a harmadiknak nincs rajta a matricája, de higgyétek el, valóban nyert. Ez a Londoni Csokoládé Akadémia által alapított Academy of Chocolate Awards ezüstérmese, a Great Taste Awards verseny bronzérmese, és tavaly az Egyesült Államokban, Seattle-ben a világ legnagyobb úgynevezett Bean to Bar tematikus csokoládé szakmai rendezvényén a kiállítás legjobb terméke díjat nyerte el, ami azért nagy dolog, mert gyakorlatilag 111 nemzetközi Bean to Bar csokoládé készítő, a világ legjobb Bean to Bar készítői állítottak ki ezen a versenyen.
Ez egy véletlen lehetett? De most komolyan úgy értem, hogy vagy megérdem, tényleg ennyire? Nagyon jók vagytok már.
Kóstoljátok meg, és döntsétek el. Azért hozzátenném, hogy és tényleg mindenféle nagy képűség nélkül, hogy azért az egy nagyon komoly teljesítmény szerintem, hogy körülbelül 2 évvel, 1,5 évvel ezelőtt indultunk el, és per pillanat 22 termékkel rendelkezünk, ha jól emlékszem, abból egyel sosem neveztem versenyen, nyilván ezért nem nyert. 2-vel meg azért nem, mert még annyira fiatal, hogy nem volt alkalmunk nevezni, egyébként minden más, amivel beneveztünk. 3 nemzetközi szakmai verseny közül minimum 1 díjjal mindegyik rendelkezik, de vannak olyan termékek, ami 2 vagy akár 3 versenyen is kapott valamilyen elismerést.
Az amerikai az egyébként, bocsánat, az amerikai az meghívásos, ahol mondta, hogy 111?
Nem meghívásos, ott mint csokoládé gyártó jelentkezünk, van egy elbírálás, és akkor lehet menni, kiállítani, és ott, mint kiállító, minden egyes kiállító nevezhetett egy csokoládé termékkel, a Best in Show Award-ra lehetett úgymond nevezni. Beneveztünk, és nem gondoltuk egyébként, hogy tényleg megválasztják, de tényleg nagyon komoly szakmai zsűri áll egyébként mögötte. Ez egy 72% kakótartalmú étcsokoládé, ami ugyanazzal a kakóbab törettel van megszórva, amiből készült maga a csokoládé. Nagyon fontos hozzátenni, hogy minden egyes Bean to Bar csokoládé, amit mi készítünk, úgynevezett 2 összetevős csokoládé, tehát semmi más nincs benne, csak a kakóbab és egy Brazíliából származó nátszukor.
Abban az esetben... Ez csokoládé mindegyik.
Így van, per pillanat csak és kizárólag ét csokoládékat készítünk és nyártunk.
Bean to Bar az gyakorlatilag nem is...
Lehet tejcsokoládét is, meg vannak nagyon jó minőségű, magas kakótartalmú, nagyon jó minőségű kakóbabból készített tejcsokoládék is, de most per pillanat mi még nem erre fókuszálunk, de például itt mutatnék egy olyan jellegű dolgot is, ami egy úgynevezett ét csokoládé gianduja. Ugye a gianduja alapvetően egy olasz találmány. Az 1700-as években, amikor kakóbab ellátási problémák alakultak ki a napóleoni időben, akkor az észak-olaszok, ahol ugye nagyon sok jó minőségű mogyoróterem, kitalálták, hogy mi lenne, hogyha a kakóbabot mogyoróval helyettesítenék a csokoládé során, és az olaszok így alkották meg úgymond a gianduját, és a gianduja alapvetően az olaszoknál leginkább tejcsokoládéval készített és mogyoró masszával készített csokoládé termék. Na most mi egy olyan gianduját készítünk, egy venezuelai kakaóbabból készített étcsokoládéval, tehát fontos, hogy nem tej, hanem étcsokoládéval, ahol a csokoládé masszában még egy pici maldonsót is keverünk, és ezzel az étdzsandujával vonjunk be, vagy drazsírozunk be egy piemonti mogyoró szemet.
Itt a maldonsó is még egy plusz különlegesség az egészben.
Abszolút nem tolakszik, tényleg csak éppen ott van, és annak ellenére, hogy ugye ez a csokoládé alapanyag nem tartalmaz tejet, olyan, minthogyha egy tej csokoládét fogyasztanál.
Ez teljesen.
Ami alapvetően abból adódik, hogy magának az alap étcsokoládénak is van egy annak ellenére, hogy 74% kakaótartalmú, van egy kifejezetten nem savas, mély csokoládé jellegű íze, ebbe keverjük bele a mogyoró masszát, ez most, amit mutatok nektek, vagy kóstoltatok veletek, ez maga a dzsanduja alapanyag, ez még só nélküli, érdemes ezt is így külön megkóstolni. A maldonsó egyébként az a termő, vagy a só eredetére utaló név, tehát ez egy település Angliában, ezek olyan só kristályok, amiket a sólepárlás során a vízfelület tetejéről úgymond halásznak le, és rendkívül különleges ízvilággal és aromavilággal rendelkezik maga a só is.
Azért, Alex, jegyezzük meg, amit a boroknál mindig dicsérünk a címkénél, ha tetszik nekünk, hogy itt a designer barátod óriásit alkotott.
Egyrészt óriásit alkotott, másrészt ez is egy mekkora ötlet, hogy
a csomagolás fedve, a csomagolás belsején, a táblás csokoládénál, fel van sorolva az általunk definiált, az a 17 lépés, ami ahhoz szükséges, hogy a bintubár csokoládé a csomagolásba bekerüljön.
Tehát a gondosan olvasom, holnap én is 111 termelő közül elhozhatom.
Igen. Hát kedves hallgatók, azt én még mindig nem tudom elhinni, hogy amit jelen pillanatban kóstolok, az egy étcsokoládé.
Figyelj, pontosan. Akkora lelkesedés van itt a stúdióban, de a műsoridő az meg el fog folyni egy percen belül. Kár elkapkodni, ne kapkodjuk
mi
el.
Mi lenne, ha folytatnánk egy másik műsorban?
Köszönjük szépen, legyen ez az előjáték a jövő heti műsornak. Reméljük, hogy akkor még nagyobb durranás lesz majd ittem. Mészáros Gáborral, a Csokkomi cég alapítójával, igazgatójával, megálmodójával és mindenével. Még a jövő héten fogunk legalább, nem tudom, 8 különböző csokiról.
Van itt szerintem több is. Beszélni. És még hozhatok továbbiakat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Ez igazán egy nagyszerű találkozás volt.
Ez a műsor nem jöhetett volna egyébként létre, hogyha nem vagy velünk. És hogyha nincs velünk egyébként az, aki mindig kérdez.
Most jó. Közöttünk, és nem konferált föl minket.
Nem vagyok a kérdező, bocsánat. És Kollert Tamás, és Lavani Alex, és köszönjük szépen, hogy minket hallgattak.